Kedves Jocó, megpróbálom leírni, hogy mi van a kezedben. Olyan dolgok, mintha egy fakír lennél, ilyen tűk lógnak ki ebből, meg mindenféle kábelek. Ez a fának olyan, mintha egy fakírhoz menne? Amit most csinálsz vele?
Hát körülbelül. Ez egy tomográfnak az érzékelői. 10 darab tomográfot használok most, mert ez körülbelül elég ehhez a fához. A kérdés az, hogy mennyire korhatta a fa, és mekkora szél töri el abban a keresztmetszetben, amit vizsgálok. Ehhez teszek fel 10 érzékelőt.
Most jól beledöfted a fa törzsébe, ez most bocsánat, nagyon laikus kérdés, nem fáj neki?
Nem tudjuk, a reakciót még nem mérték, de nagyon gyorsan kiheveri.
A fa ápoló mérnök Szabó József felhelyezi ezeket az érzékelőket, és aztán kíváncsian figyelem, hogy mi fog történni. Most néhányat áttesz máshova, majd mindjárt megkérdezem tőle, hogy milyen szempontok szerint kell ezeket felhelyezni.
Lehetőleg sorrendben is, most elrontottam a sorrendet.
Szám szerint sorrendben?
Igen.
Mert... Soros kötésbe kell tenni?
Igen, soros kötésbe.
És közben mondom a hallgatóknak, hogy azt nem tudom, hogy milyen fát vizsgálunk, de...
Nyugati ostorfa.
És amit én meg tudok laikusként állapítani, hogy a törzsnek a fő részéről hiányzik egy hatalmas ág és egy oldalhajtás látható. Ez már arra utal egyébként, hogy valami volt ezzel a fával?
Levágták egy nagy oldalágát, és azt nem tudta befordni a sebet, és ott elkezdett korhadni. Vagy le volt kezelve sebkezelővel, vagy nem, de ekkora ágat hiába kezelünk sebkezelővel, egy idő után elkezd korhadni. És kérdés, hogy a fatesben mennyire hatolt be ez a korhadás, és veszélyes-e a környezetére így ez a fa.
Ezt tudod megállapítani ezzel a vizsgálattal, amit most csinálsz?
Megmérem a korhadást, és a koronafelület alapján, valamint a korona súlypontja alapján egy szilárdsági számolás, egy statikai számolás következik a mérés végén, csak az nem itt. Ugyanúgy, mint az építészetben a talajba befogott tartók esetén a szélnyomásra való méretezésnél.
Hagyom, hogy most bekalapáld ezeket az érzékelőket. Nem lennék meglepve, ha valaki idejön, hogy miért bántod a fát. Nem volt még ilyen?
Volt már ilyen sok. Sokféle ember van, ez egy szentimentális jellegű dolog, meg van, aki feltételezi, hogy vannak hülyék, akik ilyet csinálnak.
Akkor meg tudtad őket győzni, hogy te épp azért vagy, hogy ezek a fák jól legyenek?
Általában meg tudom győzni.
És akkor most mi fog történni? Bekalapáltad ezeket a tüskéket?
Meg kell mérni, hogy milyen a geometriája ennek a felületnek, mert itt nem kör alakú a fa. Ha kör lenne, akkor egyszerűbb lenne és gyorsabb lenne a mérés.
Mérd meg! Valamilyen rudas szerkezetet csavarít össze mellettünk Szabó József. Mi ez?
Ez egy átlaló, de nem szokványos erdészeti átlaló, amivel átmérőt mérünk, hanem egy direkt erre a célra a konstruktőr dr. Divós Ferenc által kifejlesztett átlaló, amelyik Bluetooth-on keresztül küldi az adatot a számítógéphez, ami jelen esetben az okostelefon, és így meg tudom mérni az egyes érzékeléknek a távolságát, mert utána, amikor a hangterjedési időt mérem, akkor sebességet kell, hogy számoljon a gép ezek között az érzékelők között, és csak akkor tud sebességet számolni, hogyha megvannak a pontos távolságok.
Most, amíg behozod ezt a programot, te, amikor elkezdtél faápolással foglalkozni, meg erdészkedéssel foglalkozni, akkor hogyan csináltatok egy ilyen faápolást, amikor még nem volt bluetoothos, nem tudom, milyen szoftverrel összekötött mérőeszköz?
Abban az időben kalapáccsal volt megkongatva a fa, hogy mennyire odvas, valamint ha sok fát nézett az ember, akkor egy idő után szemre ránézéssel meg tudta mondani. Most is ugyanezt meg tudja az ember mondani, de a műszer az segít ebben. 10 fából 2 esetében biztos, hogy a műszer pontosabbat mond, legalább 2 esetében.
Vagyis akkor 2-vel több fa maradhat meg egy városban, ami egy jó meleg augusztusi napon aranyat ér már csak az árnyéka miatt mondjuk.
2-vel több maradhat meg, és kevesebb költsége lesz így a fenntartónak, mert fölöslegesen nem vág ki fát, és így fölöslegesen nem kell ültetni és ápolni fát.
A szoftvert nézzük, mi fog most történni, ha belenézhetek a telefonodba?
Kossuth 23-as fa, ezt beírom azonosítóként, utána fafajt választok. A fafaj az ostorfa, aminek a latin neve Celtis, ezt beírom. Ez nyugati ostorfa, de az ostorfák egyformán vezetik a hangot. Az egyes fák nem egyformán vezetik a hangot. Egy réteget választok, ez 190 cm magasan levő réteg. Keresztmetszete nem szabályos, ami a program kategóriája szerint irreguláris, és elindítom a mérőeszközt, amelynek segítségével végigmérem az egyes érzékelőket.
És mit látsz?
Azt látom, hogy elkészült a mérés, a gép pedig segíti ezt olyan módon, hogy egy hanggenerátor mondja, hogy melyik érzékelőtől melyikre mérjek. Ez nagyon jó akkor, amikor az ember már sokat mér és eléggé elbambul mérés közben.
Azért aki nem tudja, hogy mit csinál, szerintem, hogy is mondjam, attól, hogy rád néz, nem lesz sokkal előrébb a tevékenységet illetve. Tehát nagyon furcsa, ami történik, ezt akarnám kifejezni. Mintha egy ráknak a két ollója lenne a kezedben, ami olyan 4-5-ször nagyobb, mint a rák, és így a fát így tapogatod vele.
Ezért fontos a kalap és a zöld ruha, hogy látszódjon, hogy ez az ember egy szaki, aki fontoskodik itt ezzel a valamivel.
És most lesz olyan eredmény, amit te itt azonnal látni fogsz, vagy tényleg mindent ki kell otthon számolni?
Lesz eredmény, mert szemmel látható, hogy mennyire korhat a fa. Átszínezi a gép a keresztmetszetet az alapján, hogy milyen sebessége vezeti a hangot. Megvan a keresztmetszet alakja, mutatom is.
És tényleg így néz ki.
Egy furcsa tojás. És most következik a tényleges vizsgálat, amikor bekapcsolom az érzékelőket, és a Bluetooth kapcsolat itt is létrejön, tehát két Bluetooth kapcsolatos géppel dolgozok, az egyik az átlaló, a másik pedig maga a hangterjedési idő mérő, ami szintén az okostelefonra küldi tovább az adatot. Bekapcsoltam a jelcímkézőt, amelyik küldi az adatot a telefonra, programban kapcsolódok az eszközhöz, startoltatom.
Tulajdonképpen a fához kapcsolódsz.
Igen. És jönnek a jelek. Ez a legújabb fejlesztés ebben az évben, hogy két koppintás után a harmadik koppintásnál magas hangot ad ki.
Ez is az elbambulás elkerülését segíti?
Igen. Nagyon rossz, amikor az ember végig kopogtatta, lecsatlakozik a Bluetooth-ról, megnézi az eredményt és rájön, hogy hopp, egy darab koppintás még hiányzott. Ez mondjuk 16 érzékelőnél, amelyikre mindegyikre 3-at kell koppintani, ami 48 koppintást jelent, és egy hiányzik, és emiatt újra be kell kapcsolni, hát bosszantó.
Reméljük a rádióinterjú nem zökkent ki téged ebben.
Igyekszek figyelni.
Ilyen, amikor az újságíró is kipróbálhatja a kopogtatást. Jól csinálom, kedves Jocó?
Nagyon jól csinálod. Az oklevelet később állítom ki. Végigmentem, bezöldülnek a számok jelezve, hogy mindegyik érzékelőre legalább 3-at koppintottam.
És ami ott kiíródott pirossal egy-két sorban, a többi zöld
az... Magas a szórása a mérésnek, és létrejött a mérés, és látható, hogy körülbelül a felének a fele korhat a levágották helyén. A következő mérés lejjebb egy keresztmetszet, hogy meddig hatol le a korhadás.
Azt, hogy korhat, azt abból tudjuk, hogy itt most mondom a hallgatóknak, hogy a fa törzsének ábráján mondjuk olyan 80% zöld van, és akkor van egy része, ahol sárga, piros, kék foltok láthatók. Az a korhadás, a kék?
Igen, a sebesség alapján rendeli hozzá a program a szint. Olyan 1700 méter per szekundum körül ott zöldet rendel hozzá, és ahogy csökken egészen le, úgy 400 méter per szekundumig, sárga, piros, kék. A sárga jelöli azt, ahol a fa és a gomba küzd egymással, és a gomba szépen lassan halad előre, a fa vastagítja a törzsét, de előbb-utóbb a gomba mindig legyőzi a fát.
A maga a technológia, az hogy működik? Az alapján a hang hogyan tudja ezt a képet kirajzolni, ahol korhadt a fa, ott üreges és másként terjed a hang, vagy mi alapján alkalmas ez erre?
Itt most 10 érzékelő van, mindegyikre 3 lett koppintva. Az 30 koppintás, és mindegyik esetén egy érzékelő a másik érzékelőhöz mér. A 30 koppintásszor 9 mérés. Az 30-szor 9, az 270 mérés. És 270 mérésnél mindegyiknél megméri a terjedési időt. Utána ezt már számítógép rendezi, ezt a hatalmas mennyiségű számot elrendezi úgy ezen a geometrián belül, hogy hol, mennyi idő alatt ér át a hang. És így lesz olyan, ahol 1700 méter per szekundum a két érzékelő között, és lesz olyan, ahol kevesebb. És mivel keresztül egy hatalmas nagy olyan pókhálószerűség mentén mér, így a program kiszűri azokat a helyeket, ahol a legalacsonyabb a hangterjedési idő, és ezeket színnel jelöli, így mindenki számára érzékelhető, és így mindenki szereti ezt a mérést.
Amikor ezzel életedben először találkoztál valami szakmai konferencián, vagy nem tudom, valami külföldi dokumentumfilmben, vagy nem tudom, tanulmányúton, azért meglepődtél, hogy ilyen létezik?
Nem hirtelen jött ez. A kétérzékelős műszer az már nagyon régóta megvan, mintegy 20 éve megvan a kétérzékelős műszer, ott még nekem kellett kiszámolni a sebességet. Feltettem a két érzékelőt, és kiszámoltam, hogy vezeti a fa a hangot, majd megint föltettem, és én hoztam létre ezt az ábrát. És az alapján következtettem. És a fejlesztő, ez magyar fejlesztés, a fejlesztő ezelőtt 12 éve jutott oda, hogy létrehozta ezt a sok érzékelőset. És eredetileg számítógépre volt elkészítve, és most már, illetve számítógépre, laptopra, most már pedig az androidos okostelefonra megvan a program. Így kényelmesebben, gyorsabban lehet mérni, egy személy is meg tudja csinálni a mérést.
Mi következik most? Lejjebb is kell akkor még egyet mérni?
Lejjebb is mérek, ez ahhoz kell, hogy ha odukezelésre kerül a sor, az azt jelenti, hogy kivésem a korhatrészt, és gombarovarölővel ellátom, hogy meddig kell kivésni, és hol lehet egy lukat csinálni a fa törzsén, hogy átszellőző legyen az odú. Egy ilyen beavatkozás 1-2 óra, költségben nem túl nagy, viszont egy 10 évet is jelent a fa életében, amivel meghosszabbítható.
És ez csak otthon fog kiderülni, amikor leülsz a géphez az adatokat, teljesen kiértékelni, hogy itt most ez fog-e történni, vagy kivágás fog történni?
Hát otthon derül ki leginkább, de körülbelül besatszolható. Ez alapján, amit látunk, nem kell kivágni, és valószínűleg 1 méternél már alig lesz korhadás. Megnézzük 1 méternél.
Nézzük meg. Mennyi a fa derékbőssége? Mert most egy mérőszalaggal ezt mérjük.
155 cm, egy 15,5 cm-enként teszem fel 1 méternél az érzékelőket.
Mert hogy el kell osztani a tizet.
Igen, csak utána még össze is kell adogatni, tehát 15,5, következő az 31, és ez eleven tartja az agyat. 62.
Van méretbeli korlát, amit nem lehet megvizsgálni ezzel a módszerrel? Ami olyan vastag törzsű fa? Vagy meg lehet, csak kisebb lesz a...
Valahol 2 méternél van a határ, mert a kábelek azt már nem érik túl. Eddig a legnagyobb fa, amit mértem, az a deszki öreg tölgy a Maros ártéren. Bővíthető a műszer 32 érzékeléig, ha jól emlékszem. Hát ott már Magyarországon nincsen akkora fa, amit nem lehetne megmérni.
Tehát végeztünk a méréssel, itt most teljesen zöld karikát látunk 1 méternél. Ez mit mond a szakembernek?
Itt teljesen egészséges a fa. Egy icurka-picurka sárga folt látható ott, abban azon az oldalon, ahol a korhadás volt a korona alapban. Ez azt mutatja, hogy itt a gomba már jelen van, de még a fát nem győzte le. Valószínűleg még lejjebb, még egészségesebb a fa. Vagyis, ha odúkezelésre kerül a sor, akkor idáig már nem kell kivésni a fát. Följebb kell kivésni a korhadó részeket, ott, ahol a fa védekezik, azt nem kell bántani. Átszellőzővé kell tenni, befedni egy kis tetővel, hogy ne essen be az eső, és ebben az esetben megakadályoztuk a korhadás továbbterjedését. Ha egy kis gombarovarölős kezelést is adtunk neki, akkor még inkább.
Amikor ezt a fának ezt az ágát levágták, akkor hibát követett el, aki ezt levágta, hogy ez a folyamat beindult, és esetleg te voltál-e ez? Emlékszel minden fára, amit próbáltál gyógyítani az évek során?
Amikor levágták a fát, akkor különböző körülmények voltak. Vagy bekenték fasebkezelővel, vagy nem. A jelenleg forgalomban levő fasebkezelőkben például nagyon kevés az, amelyikben van gombarovarölő. Lezárják a sebet, így az fának időt adnak arra, hogy gyógyítsa belülről magát, amit a fa meg is tesz. Megosztanak a vélemények. Van olyan faápoló, aki bekeni a fát fasebkezelővel, van olyan, aki nem keni be. Most például az idén kísérlet van beállítva a faápolók egyesülete részéről. Egy hete volt egy kísérlet, hogy sokágat levágtak, és akkor egyiket nem kenték be, másikat bekenték fasebkezelővel, harmadik pedig gázlánggal megpörkölték, mivel akkor fakátrányok keletkeznek, amik szintén gombarövörülő tulajdonsággal bírnak. A régi villanyoszlopokat is azzal kezelték.
Akkor majd eldől, hogy melyik a jobb?
Igen, valószínűleg a gázzal való kezelés a legjobb, mert ott egy komplett vegyületcsoport képződik, amelyik erős gomba és rovarölő olyan szaga van, mint a füstölt kolbász.
Emlékszel, hogy ezt te vágtad el?
Nem én vágtam le. Én most jelenleg a városgazdálkodás, szegedi városgazdálkodás megbízásából dolgozom. Egy éves keretszerződésem van Szeged területén műszeres favizsgálatokra, és megbíztak ezzel, mint külsős. Azért külsős bíznak meg vele, hogy ne érje az a vád őket, hogy részrehajlóan mérnek, és azt hoznak ki, amit ők szeretnének. Egyesek szeretnék, ha nem vágnák ki a fát, mások szeretnék, ha kivágnák a fát, de ha nem kell kivágni, akkor mind a kettő hibás.
Mi a következő? Ezzel a fával végeztünk?
Nem, még gyökfőben is kell egy mérés, mivel leggyakrabban gyökfőben korhad a fa, mert ott van a legnagyobb sérülési esély. Fiatalkorban a damilos kaszával, ami most már egy 20 éve végzi a gyökfő megsértését, hogyha helytelenül használják, de vezetnek sokféle vezetéket a földben, akkor gyökeret vágnak el, megsértik a műkőlerakás során, sokféle módon megsértik, és akkor gyökfő felül a leggyakoribb a korhadás.
A gyökfő az mit jelent? A fa földtől néhány centivel lévő törzs része?
Igen, tehát ott, ahol a földdel találkozik. gyakori, hogy elhordanak a talajból, hogy rátöltenek a talajba, hogy változik a város és változik a fa környezete.
De abból, amit az előbb mondtál, hogy itt már jobb a helyzet, azért azt gyanítjuk, hogy lent semmi probléma nem lesz? Vagy az egy másik probléma, hát abból, amiket az előbb elmondtál, még akár a csemete korából?
Igen, a fönti probléma miatt, a koronalabbal való áglevágás miatt lejjebb nincsen probléma, de számtalan egyéb miatt lehet probléma, hogy illő megvizsgálnom ott is, már csak azért is, hogyha ez a fa ki fog dőlni mondjuk a nyári viharban, és én vizsgáltam meg, és azt mondtam, hogy környezetére nem veszélyes, akkor az igen rossz respekt az én vizsgálatom szempontjából.
Jogi felelősséged van ilyenkor, amikor egy fa sorsáról döntesz, és mondjuk tényleg egy vihar kidöntés rá dől mondjuk az én autómra, ami majd itt áll mellette augusztusban?
Közvetlen jogi felelősségem nincs, mert annyi minden befolyásolja egy fa kidőlését, hogy nem lehet teljes mértékben helytállni. De természetesen van felelősségem, figyelembe kell venni minden körülményt, és az alapján nyilvánvaló. Ezért létezik a felelősségbiztosítás. Tehát nyilvánvaló, hogy mint az orvosoknál, egy favizsgálónál is lehet olyan eset, ami nem állja meg a helyét, vagyis lehet műhiba. Igyekszem, hogy ne legyen műhibám. Eddig nem volt műhibám.
Oké, akkor nézzük meg a gyök fő eredményét, állapotát. Nézzük a gyökfőt, mit fogunk látni, vagy most mit állítasz be? Aha, hogy nem kör alakú.
Nem. Hát majdnem kör alakú, mérhettem volna körként is, de így pontosabb.
Akkor most már tudom, hogy jön a gép csatlakoztatás, meg a kalapálás.
És akkor kapcsolódik, kapcsolódott, jön a kopácsolás. Megtalálom a kalapácsot.
És akkor mit látsz a gyökfővel kapcsolatban?
A harmadik réteg az alsó réteg, amit azért nézünk meg, mert gyökér felől is van korhadás néha, és egy picike van, nagyobb, mint egy méternél, ami azt jelenti, hogy alulról is jön fölfelé valami korhadás, aminek oka lehet, valószínűleg valahol, valaki, valamikor, valamiért gyökeret vágott el.
Jól látom, hogy most meg vagy lepődve ezen? Erre nem számítottál.
Reméltem, hogy teljesen egészséges lesz. De ekkora korhadás az még nem vészes. Ha 5 év múlva meg lesz nézve, akkor valószínűleg már nagyobb lesz, de ez még nem oka annak, hogy ezt a fát kivágjuk. Maradhat a fa, vagyis megspóroltunk így egy kivágást, ami tízezrekkel mérhető, egy tuskó kiszedést, ami tízezrekkel mérhető, mondjuk 2 évre felelősséggel, ha vállalkozó elülteti a sorfát, ott a sorfa értéke tízezrekkel mérhető, az elültetés költsége tízezrekkel mérhető, de nem szokott mindig megmaradni 2-3 éven belül, akkor azt pótolni kell, tehát összességében 100 000-re menő költséget spóroltunk meg, és marad egy nagyon nagy koronájú fa, ami jelen esetben egy 8 méter átmérőjű, olyan 7 méter magas koronával bíró fa, ami szűri a zajt, árnyékol, és a többi, és a többi.
Meg fogod ezt még otthon nézni, vagy most ez már ilyen biztosítéletnek tűnik?
Megnézem otthon, mert a statikai számolás része ennek a munkának. A legkritikusabb részen egy biztonsági tényezőt fogok megadni, mert ha eltörik, akkor ott törik el, és az a biztonsági tényező legalább 1,5 kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy egy a biztonsági tényező akkor, ha 120 km-es szél eltöri a fát, számolás alapján 1,5-nek kell lennie különböző mérési pontatlanságok meg biztonság miatt, és valószínűleg jóval 1,5 fölött lesz ennek a fának a biztonsági tényezője a kritikus keresztmetszetben.
Vagyis az azt jelenti, hogy el kell tudnia viselni egy 120 km/órás szeles vihart, úgyhogy nem fordul ki a földből.
A földből való kifordulást azt nem merem garantálni, az egy másik vizsgálat, de a törzs törését azt garantálom, hogy 120 km-es széllökés nem fogja eltörni, hogyha a statikai elemzés is ezt mutatja.
Most ha velem nem beszélgettél volna közben, akkor mennyi idő egy ilyen vizsgálat?
1/2 óra, de hogyha jönnek érdeklődők, akkor hosszabb. Sok érdeklődő szokott jönni.
Tényleg oda lépnek hozzá, hogy mit csinálsz? De nem csak azok, akik féltik a fákat, hanem akik kíváncsiak?
Kíváncsiak is vannak. Van, aki minden fát ki akar vágni, mert depressziós és nem szeret levelet söprögetni, vagy a csatornájába belehullik a levél. Van, aki azért akarja kivágatni, mert nehezen áll be a garázsához. Vannak fagyűlölők is. Ez a pszichológusok szerint 1%-a körülbelül az embereknek. Ez olyan, mint a macska és kutyagyűlölők, csak azok többen vannak. Tehát fagyűlölők kevesebben vannak, és vannak végleges fa szeretők, akik pedig gyűlölik az autókat, és minden fát meg akarnak tartani, akkor is, hogyha az mindennapi veszélyt hordoz magával.
És te hogy vagy a fákkal? Melyik kategóriában vagy?
középen kell állnom, vagyis igyekeznem kell érzelemhez nem kötni a favizsgálatot, hanem a tényekre szorítkozni. Környezetére veszélyes, nem veszélyes. Ha veszélyes, mit lehet csinálni, hogy megszüntessük azt a veszélyt, és amennyiben nincs értelme a fenntartásának, mert ökológiai környezeti haszna nagyon alacsony, viszont a fenntartása magas, akkor kivágni és cserélni, kivéve, ha valaki érzelemmel kötődik hozzá. Mert például az Akadémia székháza előtt Budapesten levő öreg akácshoz érzelemmel kötődünk. Egyesek azt mondják, hogy az a legöregebb akácfa, mindegy, nagyon régi akácfa, és ott százezrek vannak ráköltve, hogy fennmaradjon, de a leglátványosabb öregfa, amelyikre milliókat költöttek Magyarországon, az Budapesten a Kodály köröndön levő öreg platánfa, ahol millió fölötti a költség, amit arra költöttek, hogy a fa megmaradjon.
És miért fontos ez a fa ott?
Mert történeti, kertésztörténeti és várostörténeti értékkel bíró fa. Nagyon régen ott van például ez. Nagyon sok képen szerepel. Nagyon nagy méretű. Sokan budapestiek az alatt ismerkedtek meg. Ilyesmi.
De van olyan, hogy ez nem elég, vagy a természet túl tesz ezen. Szegedi példa, neked kellett kivágni a Széchenyi téren az úgynevezett malacos fát, vagy malacfát, disznófát, aminek a egy olyan platánfa volt, a nem szegedi hallgatóknak mondom, mivel ezt általában most nem szegediek fogják hallani, ami egy malacnak a testét lehetett belelátni a fába olyan természetes módon, és ezt nem olyan régen ki kellett vágnod.
Ki kellett vágni, szerencsére nem én vágtam ki, hanem a környezetgazdálkodás szakemberei, én már kiöregettem ebből, mert 55 év fölött tilos már magason végezni munkát. Én vizsgáltam én, és véstem ki a korhadó részét, hát szomorú vagyok, de ezt kellett vele tenni. Vagy ugyanígy a Honvéd téren volt egy fa, amelyiknek az odvát kivéstük, és egy baglyot tettünk fel a fára, jól nézett ki, sokan szerették, de azt is ki kellett vágni, mert olyan volt, hogy önsúlyától kitörhetett volna, és balesetet okozhatott, játszótéren volt.
Bocsánat, hogy rosszul mondtam, hogy te vágtad ki, viszont akkor egy kicsit bulvárosan fogalmazva, te írtad alá a halálos ítéletét.
Nem, a döntést nem én hozom meg. Én javaslom, hogy mit kell tenni, és ezt érzékeltetem a vizsgálatban színnel is. Pirossal színezem át azt a vizsgálatot, illetve a vonatkozó részét, a javaslatomat, amelyiknél semmi értelmét nem látom, viszont nagy a környezeti veszély. A döntést a város fáinak a fenntartói hozzák meg.
Tehát az elmúlt percekben Szabó József erdő mérnököt és faápoló mérnököt és erdészt hallották Szegeden egy nagyon forgalmas úton, a Kossuth-Lajos sugárút mentén, ahogy egy fát megvizsgált. Most egy utcával beljebb jöttünk, hogy hát, ha jobban halljuk egymást, és még néhány plusz kérdést hagyd tegyek föl. Az alapján, amiket elmondtál, én még jobban tisztelem ezeket a városi fákat. Szóval, hogy miket át kell élniük a gyökereik mentén, a gyöktörzsük mentén, aztán a környezeti behatások, csapadék nélküliség, emberi behatás, és a többi, és a többi. Mennyire túlélők ezek a városi fák? Mennyire van esély egy városi fának arra, hogy szép, hosszú, egészséges élete legyen?
Semmi esélye nincsen, és így lehet rácsodálkozni arra, amikor 50 évet túlél egy városi fa. Nagyon ritka az ilyen, mert valami sérülést mindig szenved, és a sérülések nyomán bejutnak a gombák, és a gombák szokták tönkretenni. Gyakorlatilag félsivatagi-sivatagi körülmények között vannak, gyökér zónájuk nagy része le van bulkolva, fényvisszaverődés van valamelyik oldalról, légszárasság van, por van, zaj van, nehéz az életük. Mindig eszelnek a fenntartók, hogy milyen fafaj jöjjön, pláne amióta még szárazabb, még rosszabb a városi körülmény az elmúlt 5 éve. Ha végig megyünk Szegedtől Kecskemétig, a homokhátságon a fenyőerdők azt mondták, hogy itt a vége. A városi fák közül a fenyők szintén azt mondták, hogy itt a vége. A nyírfák is azt mondták, hogy itt a vége. Manapság a kőrisek mondják azt, és ami Szegeden viszonylag jól bírja, illetve új fajokkal is próbálkoznak, viszonylag jól bírják az ostorfák, a nyugati ostorfa, de ültettek déli ostorfát, az is jól bírja. Jól bírják a hársak, bár néha egy-egy kipusztul belőle. Jól bírja a japán akác, bár nagyon szomorú kinézetűek Szegeden, mert a japán akácok 50-60-70 évesek is, amik például a nagykörúton láthatóak, és a sok sérülés nyomán rengeteg taplógomba van rajtuk, de ahol elvágjuk a japán akácot, ott koronal fog kisarjadni belőle. Platánból is vannak nagyméretűek, a nagyméretű platánokhoz nagyon ragaszkodnak az emberek, a platán is túl túlélőnek számít, mert a zárt felületű pangóvizes talajt is elviseli és nő.
És mit javasolnál, ha most téged kérdezne egy önkormányzat, vagy akár egy kert tulajdonos Magyarországon, legyen Szeged, legyen más vidék, szerintem olyan nagy különbség nincs a klímában, mit ültessünk, hogyha szeretnénk 50-60 évig egészséges fát nevelni?
Örökzöldek között elég szűk választék. Újabb fajták is vannak a kertészek révén, mivel a kertészek folyamatosan újabb fajtákat hoznak létre. A borókák közül van néhány fajta, amit javasolnak. Sokan a kipusztult tuják helyére lejlancciprust ültetnek. Azok úgy tűnik, hogy öntözés nélkül is viszonylag szépen nőnek, de a tujákkal is az volt a helyzet, hogy amikor már nagyon sok tuja volt az országban, akkor jutott be, illetve jutott el minden károsító mindegyik tujafához, és így összetetten mentek tönkre a klíma által legyengülten. A tiszafa az, bár van egy sárguló levélhullása, de viszonylag jól tűri az örökzöldek közül még a klímánkat. A virginiai boróka, a közönséges boróka, a virginiai boróka fajták, akkor kínai boróka fajták, amik még ígéretesek az örökzöldek közül, de a luszfenyő sem, az ezüstfenyő sem bírja, pláne jegenyefenyő nem bírja, ezeket ne ültessük, mert nem lesznek szépek.
És Szabó József kertjében milyen fa van?
Egy nagy diófa van, egy tiszafa sövény, egy birsalmafa, két szilvafa, kétféle vadszőlő, japánlonc, az nagyon szépen virágzik, egy sárga barackfa, egy cseresznyefa, kicsi a kertünk.
De akkor azért, ha visszaugrunk arra a skálára, amiről beszéltünk, akkor azért inkább a fát kedvelő emberek irányába van ez a középérték.
Igen. A lombosokat nem mondtam. A lombosok közül, ami a legjobb várostűrőnek tűnik, az továbbra is az ostorfa. A nyugati ostorfa és a déli ostorfa. És ha a Kecskemétig menő homokhátságon megyünk, akkor a fenyőerdők helyén is a nyugati ostorfa az, ami átvette a szerepet. Sok helyen zárt ostorfa erdők jöttek létre a fenyőerdők helyén.
Nem említetted a internet egyik sztárját az elmúlt évekből, a császárfát. Külön Facebook csoportok vannak, ahol nagyon elmérgesedő viták vannak arról, hogy császárfát ültessünk, ne ültessünk. Mit gondolsz a császárfákról? Van-e helyük városban, van-e helyük kertekben?
A császárfát ezelőtt vagy 10 évvel indította egy vállalkozó, rárepülve arra a közszájon forgó dologra, hogy változik a klímánk, és felelősséggel kell lennünk a jövőkért, és ennek mentén csinálta meg a marketingjét, mégpedig piramis rendszerben, multilevel marketingben árulta a császárfát. És ez egészen jól sikerült, és nagyon magas áron tudta eladni a császárfát, így más vállalkozók is ráröpültek erre a témára. Szintén hivatkoztak arra, hogy milyen jó jövedelme lesz annak, aki császárfát ültet, és a jövőt szolgálja ez, hogy zöldítenek, és még ilyeneket is leírtak, hogy méregteleníti a talajt, ezzel csatlakoztak a méregtelenítő kúrákhoz, ami az ember célozta meg. Szóval egy csomó olyan dolgot állítottak, ami nincs bebizonyítva. Sokan beleugrottak, és sokan megszomorodtak miatta, mivel nem hozta a várt hasznot. Persze azok a vállalkozók, akik jelenleg is császárfában utaznak, ha ezt meghallják, akkor ős ellenségnek fognak tekinteni, de a császárfa az egy jó vízellátottságú, jó tápanyagtartalmú talajon hozza azt, amit reménységként hozzáfűznek. Az USA-ban egy tagállamban van, úgy tudom, özönfafajként, invazív fafajként kikiáltva, Magyarországon eddig még az invazivitását azt nem tapasztaltuk. Fagyérzékeny, ez biztos, bár azt állítják a fajták árulói, hogy nem fagyérzékeny, de fagyérzékeny, elfagyhatnak vékony ágai. Nagyon gyorsan nő, ez igaz, nagyon szép a virága, ez igaz, szép fa, nagy fa, nincs rajta az erdőben ültethető fák listáján.
És az, aki nem megélni akar abból, hogy ezzel kereskedik, vagy erdőt ültet, hanem egyszerűen szeretne gyorsan árnyékot a kertjében 3-4 fával, az ültessen császárfát, vagy mit ültessen, ostorfát?
Ültessen császárfát, mert nagyon gyorsan nő, nagyon szép fa. Érdekes, csak nagyon gyorsan nő, ez azt jelenti, hogy nagyon hamar ki fogja nőni a helyét. Ágai, ha szabadállásban van, már pedig a kertbe szabadállásba ülteti az ember díszítő értékkel, akkor ágai nagyok lesznek, oldalra kimennek, és akkor kurtítani kell, metszeni, nyesni kell.
Ehető termést hozó fák közül van olyan, ami jól érzi magát, és most érdemes még belőle ültetni a kertünkbe? Gyümölcsfákra gondolok nyilván.
Gyümölcsfák közül, ami népszerű lett, itt is a vállalkozók más nevet adtak neki, úgyhogy nem a marketing nevét mondom, hanem a rendes nevét. Fanyarka fajtákból van több, ami fává nevelhető. Kis pici apró termése van, madarak is nagyon szeretik, ember is nagyon szereti, sövény is nevelhető belőle, és egyelőre sok ellensége nincsen. Fanyarka.
füge.
A füge hálás növény, ezelőtt 40 évvel Pécs közterületein már nagyon szépen díszlettek, most már az utóbbi 20 évben Szegeden is nagyon szépek, és nem fagynak vissza rendszeresen, és az idei tavaszt kedvezett nekik. Jó növény, szép növény, egyelőre nincs komoly károsítója, termése finom. Van, akinek a bőre érzékeny rá a levelére, és felpirosodhat, felhólyagozhat, az zárt ujjúink veszedje a fügét. Ne bujócskázzon fügefánál.
Hogyan látod, vagy gondolod, ha előre tekintesz 10, 20, 30, 40, 50 évet, amennyire van kedved előre tekinteni, egy magyar nagyváros milyen fákkal lesz tele, ha lesz egyáltalán fa, ami megél benne? Fügék lesznek inkább, nem tudom, olajfák lesznek 100 év múlva? Vagy mit gondolsz?
Több irányba megy el, ezzel a problémával sokan szembesülnek, és Szegeden is dolgoznak sokan rajta, a környezetgazdálkodásnál is. A Gogol utca a példa rá, hogy ott hogyan próbálják megoldani, ott úgy próbálják megoldani, hogy a meglevő vizet próbálják megtartani és visszaforgatni a fák gyökeréhez. Budapesten van, ahol már zöld fallal kísérleteznek. A fának nagyon sok problémája van, hogyha egy vázat építünk és arra futtatunk fel olyan növényt, ami hajlandó erre és nagy zöld falat ad, akkor az egyik probléma ki van lőve, ez pedig a nagy ágak leesése és a folyamatos nyesés. Erre például kiválóan alkalmas a japán lonc. A fajtákkal újra meg újra próbálkoznak, hogy mi lenne a jó. Egyre nagyobb gödröt akarnak nekik csinálni, hogy legalább jól érezze magát tápanyagilag és vízileg a fa, és amikor felhozzák nagyobb fának, addig pedig ápolják őket tápanyag visszapótlással, öntözéssel. Lesz fa.
Olajfa lesz 100 év múlva közterületem?
Nem valószínűsítem, hogy annyira megváltozna az éghajlat, illetve remélem, hogy nem változik meg annyira az éghajlat. Akkor változna meg annyira, hogy egy kicsit megbillenne a föld. Reméljük, hogy nem lesz olyan, ami egy kicsit megbillenti a földet.
Mondtad az öntözést itt az előbb. Tavaly nagy civil összefogás volt, főleg Budapesten, arra, hogy közterületi fákat locsoljanak emberek, mert nem győzte a főváros locsolni a fákat. Mit gondolsz erről? Kell-e locsolni? Aranyos dolog-e ez, vagy ennél több? Meg lehet-e menteni egy közterületi fát azzal, hogy civilek a házuk előtt locsolnak? És hagy hozzak ide egy példát, most olvastam pár nappal ezelőtt, a Telex újságírója írta szomorúan, hogy 2-3 csemete, amit ő hetente locsolt, az kipusztultak, és szakemberekkel nézték meg, gyökér problémái voltak, tehát kívülről nem is feltétlen látszott. Az egyiknek volt lombjár is látszott, mert sárgulni kezdett, már nyáron a lombja is hullajtotta, de a másiknak meg gyökér problémái voltak, és olyan szomorúan írta, hogy fölöslegesen locsolta ott egész nyáron. Mit gondolsz az ilyen kezdeményezésekről?
Mindenképpen jó. Régen is volt olyan, aki segített az önkormányzat fenntartójának is locsolta a fákat, és ezen felbuzdulva több ember gondolta, hogy ezt jó lenne szervezetten csinálni, és mindenki szereti, hogyha hírt adnak róla. Ami él, az elpusztulhat sajnos. Az egyik próbálkozás irány az, hogy kisebb csemetével kezdjék az ültetést, mert jelenleg eléggé nagy sorfákat ültetnek el. Ha kisebb csemetével kezdjük az ültetést, akkor kevesebb gyökérelvágás van a csemeténél addig, amíg kikerül a végső helyére, és úgy várható, hogy jobban megered. A nagy sorfát ültetünk, 2-3 cm átmérőjűt legalább, abban az esetben az a gyökérmennyiség, amivel odaviszik, az már elég kevés ahhoz képest, amekkora a fa, és ebből ered a megeredés nehézsége.
Találtunk fát a környezetünkben, amit nemrég ültettek, vagy akármikor ültették, akkor ha szeretjük a fákat, néha locsoljuk meg?
Persze, néha locsoljuk meg, mindegy, hogy kiültette. Ne nézzük tétlenül, ugye, hogy a környezetünket, ha nem nézzük tétlenül, akkor jobban fogjuk érezni magunkat. Ha másért nem, csupán azért, mert tettünk valamit, és akkor így saját lelkünk megnyugszik. Hát, ha még emiatt úgy véljük, hogy emiatt marad meg, akkor még inkább. Ha meg nem marad meg, akkor megszomorodunk, de attól nem hagyjuk abba.
És mennyi az értelmezhető víz egy közterületi fánál? Egy vödör, 100 liter, egy palackvíz, ami nálunk van?
Bármi jó neki, mert nyáron szenvednek a szárazságtól, illetve attól függ, hogy éppen hol van, de néhány vödör víz nyáron naponta. Pláne ha oda van téve a tövéhez dréncső, akkor az az alsó részbe kerül, és nem a felső részbe. A felső részbe kerül, akkor az azért rossz, mert a felső gyökereket fejleszti a fa, és ha abba marad az öntözés, akkor a fönti fa gyökerek nem tudnak vizet szívni, ha ott nincsen.
Tehát ha van ilyen cső, ami a földbe megy a fa mellett, abba öntsük bele a vizet?
Igen, abba öntsük bele, és az lemegy a gyökeréhez alulra, és akkor lefelé fejleszt gyökeret a fa.
Utolsó záró személyes kérdés. Azért én azt veszem le a beszélgetésben, meg a veled töltött egy órából itt, hogy te Szereted a fákat, még ha a munkád eszköze is, meg még hogyha reálisan is látod, nem úgy, mint sokan, akik tényleg oda is kötöznénk magunkat mindegyik fához, ezt most én is mondom, amiket ki akarják vágni. Miért szereted a fákat?
Ezen még nem gondolkoztam, nekem úgy természetes, hogy ami élő, az szereti az embert, és ameddig lehet fenntartja, észszerűen próbálja fenntartani, de sajnos tudomásul kell venni azt is, hogy van olyan eset, amikor ki kell vágni.